Következő műsorunkban Horváth István atya elmélkedését hallhatják Pünkösdről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, István atya vagyok. Most Pünkösd ünnepe következik. Az első olvasmány tehát az apostolok cselekedetéből való. Amikor eljött a Pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyian elteltek a Szentlélekkel, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak voltak Jeruzsálemben, az ég alatt minden nemzetből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta beszélni őket. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak ezek, akik itt beszélnek? Hogyan hallja akkor mindegyikünk a saját anyanyelvét? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirenek körül részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Eddig tart az olvasmány az apostolok cselekedetéből, pár gondolattal világítsuk meg, és majd a teológiában részletesebben is végignézzük. A pünkösd a zsidóknál eredetileg az aratási, hálaadási ünnep volt. Később aztán ilyenkor ünnepelték meg a sínai hegyen kapott törvényt is. A szélvész zúgása jelezte a kívülállók számára a Szentlélek eljövetelét. Jézus is hasonlította a szélhez a lelket, éppen amikor Nikodémussal beszélt egyszer éjszaka. A tüzes nyelvek összetett szimbólumnak tekinthetők, a tűz az Isten hatalmát jelképezi, jelenlétét jelzi, mint például az égő csipkebokornál. A nyelvforma viszont a később megvalósult nyelvcsodára utal. Exaktitus beszédel kell, hogy gondoljunk ilyenkor, aminél azonban nem volt szükséges a magyarázatra, ugyanis ugyanaz a lélek, aki őket erre a beszédre készítette, a hallgatóságot is fölkészítette, hogy megértsék ezeket a szavakat. Most nézzük az olvasmányt. Az olvasmány Szent Pál apostolnak az első korintusi leveléből szól, a 12. fejezet. Testvérek, senki sem mondhatja, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez viszi, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok, mert mindannyiunkat egy lélek itatott át. Eddig a Szentlecke, és most pár gondolattal nézzük tartalmát. Jézust megvallani csak a Szentlélek erejében képes az ember. Nem elég az emberi meggyőződés és készség. A lelki adományok a Szentlélekkel, a szolgálatokat az Úr Jézussal, a jeleket a természetfeletti erők hatásaival adjuk. Az Atyával, az Istennel így hozzák őket kapcsolatba. Ez arra utal, hogy a Szent Háromság hittétele ismert és köztudott volt már az apostolok idejében is. És most nézzük az evangéliumot, amely pünkösd ünnepén megegyezik az A esztendőben húsvét második vasárnapjának evangéliumával. Az evangéliumot Szent János könyvéből olvassuk. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig A zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehet, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat? De ő így szólt: ha csak nem látom a kezén a szegek nyomát, és nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel az oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent nekik Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érints meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Eddig pünkösd evangéliuma. És a kérdés most így hangzik el az evangélium után: én az egyházhoz tartozom? Krisztus testének tagja vagyok? Tehát van ki, aki éltet engem, aki nem más, mint a Szentlélek? Számba veszem én azokat az ajándékokat, amelyeket nekem ad a lélek? Ha nem is csodálatos és feltűnő karizmák, de biztos, hogy észrevéve azokat azon leszek, hogy ezután jobban használjam föl azokat a karizmákat, melyeket a Szentlélektől kaptam, az egyház és a testvérek javára. És nem felejtem el, hogy pünkösd ünnepe különösen is erősíti egyházamhoz való tartozásomat. És most nézzük, mit mond a teológia pünkösd ünnepéről. Pünkösd befejezés is, meg kezdet is. A Szentlélek a személyes szeretet beteljesedése is, és az új élet kezdése is. A Szentlélek titkát igazában az ismerheti meg valamennyire, aki szeret, mert a Szentlélek a szeretet lelke. Küldd el Szent Lelkedet, és minden életre kél. Így imádkozik az egyház. A teremtés kinyilatkoztatásakor használja a Szentírás a jól ismert szavakat: a föld üres és puszta volt, de Isten lelke ott lebegett a vízek fölött. Mindnyájan tudjuk, hogy a Szentírásban nem szabad természettudományos igazságokat keresnünk. Azt is tudjuk, hogy az egzegézis nem találja meg kifejezett nyomát a Szent Háromság tanításának az Ószövetségben. Viszont az is kétségtelen, hogyha nem is szerepel a kinyilatkoztatásban, a Szent Háromság örök, ezért tehát megvolt az Ószövetségben is, és éppen ezért a Szentírással foglalkozó tudomány már így kész ténynek veszi. És kétségtelen az is, hogy a természettudomány tárgyát, a természetet a Szent Háromság alkotta meg. Nincs kétféle tudomány. Nem természettudományos megállapítás, inkább Isten művészetére jellemző az, amit a Teremtés könyvének első két verse elmond. A nyers anyagból kihozott formagazdagság. A természettudósok hosszú kutatómunkával megállapították, hogy 92 természetes elem van, és ezekből épül fel az általunk ismert világegyetem. Később kiderült, hogy a természetes elemek atomjai is felbonthatók, és Kiderült, hogy kevés számú részből állanak. Proton, neutron, elektron, mezonok és a többiek. A stabil alkatrészek száma megdöbbentően kevés. A legújabb fizikai kutatások a kvarkok felé irányulnak, ezek száma mindössze 3, és belőlük épül fel a világmindenség minden létező eleme és változata. Ez az, ami isteni művészetről szól, és az Isten művészetére jellemző. Parányi, kicsi, jelenléktelen dolgokból csodákat alkotni, ez az isteni művészet. És ha szabad mondani, az Isten játékosan teremt. Pünkösd is ezt a játékos és művészi Istent mutatja be. Az apostolokat a Szentlélek nem úgy küldi a világba, mint valami kemény uralkodó, aki már nem tűr habozást, hanem fuvallatával meglegyinti őket. És az emberek hősökké változnak erre a legyintésre. A 103. Zsoltár alcímeként idézett verse, amelyet a liturgia Szentlélekkel hoz kapcsolatba, és kifejezésre juttatja a teremtést, így folytatódik. Zsoltáros kihangsúlyozza, hogy a teremtő nem ismer megszakítást. Ahogy a teremtmények utolsót lélegzenek és visszatérnek a porba, ő már is életet lehel az új létezőkbe, és megújítja a föld színét. Azt jól tudjuk, hogy Isten könnyedén, erőfeszítés nélkül teremtett, arra kevésbé gondolunk, hogy mai működése éppen ilyen, vagy hasonló. Nagyszabású erőfeszítéseket várunk tőle, pedig ez idegen az Isten stílusától. És most talán egy meglepőt mondok, a karácsony és a pünköst párhuzamos ünnep. Ezt a párhuzamot ugyan kevésbé szoktuk megvonni, inkább a húsvétet és a pünkösdöt kapcsoljuk össze. A liturgiában térdet hajt a pap a megtestesülés titkánál és pünköstkor. A megtestesülés valóban csodálatos valami, nem vallásos ember számára teljesen elképzelhetetlen. Az Isten, a világ mindenség ura, pont erre a törpe bolygóra akart volna eljönni, ezt a kérdést teszi föl. De mi hívők térdet hajtunk akkor is, amikor erre gondolunk, mert számunkra sem fogható fel ésszel, csak a szeretet ad rá magyarázatot. A pünkös titka sem kevésbé csodálatos. A második isteni személy eljött közénk, és mi emberek megöltük. Ennek ellenére pünköstkor eljön a Szentlélek is. És kérdés, hogy milyen sorsa lesz köztünk? Az ő tüzét nem igyekszünk majd kioltani, vagy eloltani? Az ő súgallatát nem fogjuk majd meggyalázni? Valóban térdre borulunk előtte? A pünkösdi lélek árdás láttán meghajlik a térdünk? Persze, a Szentlélek eljövetele nem csak megismétlése karácsony misztériumának. Betlehemi istálóban Isten fia lett az emberi nem tagjává, Isten és ember egyesült Jézus személyében. Jeruzsálemben most a felsőteremben meg ennél is nagyobb csoda történt. Pünkösd vasárnap eljött a Szentlélek, a megtestesülés örök holnapot kapott, amely az egyházba folytatódik, de ez már az ember joga, hogy belépjen ebbe az isteni családba. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, a teológiai fejtegetések után nézzük a gyakorlati kérdéseket. Ilyeneket, hogy milyen a személyes szeretet, tudnilik maga a Szentlélek, a szeretet lelke, a szeretet lelkének a tulajdonságai, mint az előbb már mondtuk, hogy az Isten a legnagyobb művész, aki a szeretet lelke által teremt, föntart, kormányoz és szeret és segít. Ez a lélek ma is él, ez a szentség lelke, amely éppen a birmálásba fejeződik ki talán legjobban. Nézzük ezt a személyes szeretetet. Szent Pál apostol kérésére az efezusi hívek azt mondták, hogy nem tudják ki a szent lélek. Mi már hallottunk róla, minden keresztvetéskor kimondjuk a nevét, emlékezünk a pünkösdi tüzes nyelvekre, és a megkeresztelkedett Jézusra is látjuk, ahogy leszálló galamb képében eljön. Ma egy kicsit alaposabban próbáljuk hát megismerni az Isten szent lelkét, hogy többet tudjunk róla. Az Isten a teremtéskor mondta, maga mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Isten a teremtés előtt egyedül volt, de nem azért teremtett, hogy ne legyen egyedül. Mert Isten akkor sem volt magányos, amikor rajta kívül semmi sem létezett. Isten ugyanis nem egyetlen személy, hanem ahogy a Szent Háromság hitében valljuk, három személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Ugyanaz az egy Isten az Atya és az ő Fia, külön valakik személy szerint, de egy és ugyanaz természetében, mind a kettő. Ezt hisszük, mert Isten mondta el magáról, de nem értjük. Persze ezen nincs mit csodálkozni. Sokkal egyszerűbb dolgokat sem ért meg az ember. Ahol az Atya és a Fiú van, ott nincs egyedül lét. Az Atya és a Fiú együttléte boldog, mert szeretik egymást, kimondhatatlan, végtelen nagy-nagy szeretettel. Az Atya és a Fiú egymás iránti szeretete olyan nagy, mint maga az Isten. Egész lényét beleadja az Atya és a Fiú ebbe a szeretetbe. Úgyhogy ez a szeretet már nem is valami, hanem valaki. Az Isten harmadik személye, a szeretet lelke, a Szentlélek. Ugyanúgy és ugyanolyan Isten, mint az Atya és mint a Fiú, az Atya és a Fiú egész istenségüket belelehelik abba a szeretetbe, amellyel egymást szeretik, így származik a Szentlélek. Ez itt a Szentlélek a személyes szeretet. Szeretet nélkül kibírhatatlan az élet. Ezt mindannyian tapasztaljuk. Akit szeretnek és aki szeret, az nincs egyedül, és az nem lesz öngyilkos. Ha valami hiányzik a világnak, akkor éppen ez a szeretet hiányzik. Ezért van, hogy nagy szükségünk a Szentlélekre, mikor a kereszteléskor Isten belénk adja a szent lelkét, a szeretet képességét adja belénk, nem az emberi szeretet képességét, hanem hogy úgy szeressünk és úgy tudjunk szeretni, mint az Isten, mint az Atya és a Fiú szeretik egymást. Tőlem függ tehát, hogy átadom-e magamat a Szentléleknek, hogy ébren tartsa bennem ezt a szeretetet. Hát ettől függ az életem és a boldogságom is, és az örök boldogságom is. De mit jelent az, amit Szent Pál a korintusiaknak ír ebben a mondatban, hogy csak a Szentlélek által? Senki sem mondhatja, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által, idézzük vissza Szent Pál szavait. Vagyis senki nem lehet hívő keresztény, csak a Szentlélek kegyelméből. Jézus az isteni magvető, a kinyilatkoztatás igéit veti az emberek lelkébe, hogy ott aztán ez az elvetett mag termést hozzon. Ha Jézus igéje a mag, és lelkünk a szántóföld, akkor a Szentlélek a harmat, az eső, a napsugár, minden. Termés csak akkor hoz bennünk az ige, ha van meleg és van nedvesség, vagyis ha van kegyelem. Ezért beszélünk a kegyelem sugaráról, melegéről, fényéről, harmatáról. A kegyelem a Szentlélek ajándéka, ezért nincs a lélek nélküli hit, nincs a természet feletti élet, és nincs számunkra Isten országa a lélek nélkül. Más hasonlatot is mondhatnánk. Az evangélium tanítása olyan, mint a kovász. Jézustól vettük ezt a hasonlatot. A kovász, amely Isten kenyerévé változtat bennünket, bennünket és életünket. De hogy a kovász át tudja járni a tésztát, ahhoz meleg kell. És ez a Szentlélek melege, lángja, tüze, kegyelme. Csak azért van ma egyház, azért vannak hívők és szentek, mert a Szentlélek kiáradása nem egyszeri aktus volt pünköstkor, a mai ünnepen, hanem állandóan ma is. Mikor Jézus azt ígérte, hogy velünk marad, egyházával marad a világ végezetéig, nem az oltári szentségre gondolt, hanem a Szentlélekre, mert az az ő lelke. A szentáldozáskor Jézus csak percekig van jelen szentségileg bennünk. De minden szentáldozáskor bőségesebben árasztja el bennünk az ő lelkét. Lelkének jelenléte nem szűnik meg soha, hát persze, ha csak mi magunk ki nem oltjuk ezt a lelket. Karácsony titkára minden esztendőben egyszer emlékezünk. Húsvét titka megújul minden szent misében, viszont pünkös titka állandó, az egyházban és bennünk van. Ezért is merjük mondani a lelket a szeretet lelkének, mert hogy állandóan szeret. És még valami, a Szentlélek vigasztaló. Mert az emberiség legnagyobb bajára éppen a szeretet lelke hozza az orvosságot. Nagy baj a szegénység, még nagyobb baj a betegség, de legnagyobb a szeretet hiánya. Ha kihűl a környezet és kihűl a szív, akkor kihűl a szeretet az emberi szívekben, ez a végső tragédia. Dante poklának legnagyobb büntetése éppen ez a jégbe fagyottság, ez a dermedt állapot. A Szentlélektől azt szoktuk kérni, hogy szeretetének tűzét gyullassza fel bennünk, mert amint imádkozzuk, akkor megújul a föld színe. Küldd el szent lelkedet is minden életre kell, és megújítod a föld színét, így imádkozunk. Hála minden politikusnak, aki küzd a szegénység és a nyomor ellen. Hála minden orvosnak és tudósnak, aki küzd a betegségek ellen. De legnagyobb jót mégiscsak Isten lelke teszi velünk, ha szeretetet csihol a szívünkből, vagy a szívünkbe meggyújtja szeretetének lángját. Mi persze azt szeretnénk, ha a Szentlélek a környezetünk szívében gyullasztaná fel a szeretetet irántunk, tehát minket szeressenek. Ez minden esetre jó dolog lenne. De számunkra mégiscsak az a legfontosabb, aminélkül nem lehetünk boldogok. Még ha mindenki szeret bennünket, és mindenünk meg is van. Szegények vagyunk, ha nincs a szívünkbe ez a szeretet. Leghőbb imánk, tehát minden esetre ez kellene, hogy legyen, hogy a Szentlélek jöjjön a szívünkbe, és általa tudjuk szeretni az embereket, mindenkit, akármilyenek. Persze önzetlenül, igazán jót akarva nekik, mert ez az én szívemnek az egyetlen orvossága. Jól szeretni csak a Szentlélek kegyelmével lehet. Enélkül a legforróbb szeretetet is csak önzésnek, cimboraságnak, érzékiségnek, majom szeretetnek nevezhetjük, vagy érdekszeretetnek, mert a mai világban mindenről van példa. Ha tudnánk egészen tisztán, önzetlenül szeretni, az lenne az igazi, persze a szívnek a pusztán emberi szeretet mégsem elég. Nem lehet addig béka a szívünkben, ami ki nem csirázik benne az Isten szeretet, amelyben mindannyian átéljük azt, hogy az Isten engem is szeret, és én is szerethetem őt, és csak ő, aki szeret, és őt szerethetem, mert az emberekben is őt szeretem. Ez az egyedüli boldogító szeretet, és ezt a szeretetet csak a szeretet lelke, a Szentlélek adhatja meg nekünk. De kérni kell. És ha megtapasztalom, hogy a lélek földgyullasztotta bennem a szeretetének tűzét, megújult életemmel, megújult körülöttem minden, és megújítom én is a környezetemet, ha a lelket képviselem. Azt mondtuk az előbb, az Isten a legnagyobb művész. A művész nem csak megcsinál valamit, de szépre, a belső értékeket kifejezőre készíti. Vannak művészi képek, vannak szobrok, van csodálatos zene, épületek, de még a cipőnek, a ruhának, még a szakácsmesterségnek is vannak művészei. A Szentlélek a legnagyobb művész, mert a lehető legnemesebb földi anyaggal dolgozik, velünk, az emberekkel. Az ember formája, az embert alakítja, olyanná, amilyennek maga az Isten álmodta meg. Ha olyan ritka a tökéletes ember, az azért van, mert vagy nem engedjük, hogy a Szentlélek átalakítson bennünket, vagy létten nyomon belebeszélünk, és akadályozzuk a munkáját, mert mi jobban tudjuk, azt gondoljuk. A legtöbb embert vágyai, lehetőségei és sorsa meg benyomásai alakítják, ám az értékes embert csak a Szentlélek tudja alakítani, illetve értékessé igazából csak a Szentlélek tud alkotni bennünket. Hát magamat kell alakítanom, vagy engednem, hogy alakítson a lélek. Mert az életem végén az Isten vizsgál meg engem, és ő mond ítéletet fölöttem. Aki üdvözülni akar, annak nem csak néhány fontosabb bűntől kell tartózkodnia, hanem bizony értékes emberré kell alakulnia. És ez csak a Szentlélek által lehetséges. Ő ad hitet, ő ad sugallatokat, és mindezt azért teszi, hogy tudjam, milyenné és hogyan kell alakulnom. Ő ad szent ihletet. Ő nevel szenteket. Ő ad erőt, kitartást, hogy boldoguljak ezzel az igazán nehéz anyaggal, önmagammal. Világosságot és előt kell tehát kérnem állandóan, ha azt akarom, hogy legyen belőlem valaki és valami. Akinek másokat kell alakítania, például akár a gyermekeit vagy a tanárnak a tanulóit, annak sem szabad elfelejtenie, hogy az ember nem tud embert alakítani, se önmagát, se mást, egyedül. Csak a Szentlélek csinálhat igazi értéket mindenkiből. Ezért a nevelés is mások alakításának a fő eszköze az imádság. Főleg azért, hogy akit alakítani akarunk, engedje át magát Isten lelkének. Milyen mások lennének a mostani világ paraméterei, vagy a benne élő embereknek a tulajdonságai, vagy akár azt mondhatnánk, hogy milyen mások lennénk mi magunk is, és milyen más lenne az emberi világ, ha engednénk a Szentléleket dolgozni, sőt, együtt működnénk vele. Mert a lélek ma is él, ma is dolgozik, ma is éltet, ma is megszentel bennünket. Nem véletlen, hogy a pünkösdi lélek jelképe a szél, és nem a pusztító vihar. Nem is az andalító szellő, vagy a minden kiégető forró szél, nem is a jeges fuvallat, hanem a tavaszi déli szél. Felolvasztja a fagyot, a dermedtséget, a halotti hószemfedőt, új életet, új virágzást hoz, amely aztán természetesen gyümölcsöt is érlel. A lélek elfújja az ész, fagyos dermet állapotát, értetlenségét, amelyel Isten gondolatait fogadjuk. Elolvasztja az akarat dermedtségét, a félelmet, a kishitűséget, a gyöngeséget. Ezt tette a lélek az apostolokkal is, és ezt teszi ma is övéivel. Ma is virágzásba tudja ámborítani a lelkeket és az egyházat, csak engedni kell, hogy ő munkálkodjon. Olyan életet indít el a lelkekben, amilyenekről fogalmuk sincs, vagy fogalmuk sincs azoknak, akik erre teszelik a szívüket a kegyelem elől. A szél mellett a másik jelképe a Szentléleknek a tűz. A lélek Isten szívének lehellete, a szeretet tüze. Elhamvaszt mindent, ami régi, dohos, ócska és kidobnivaló. Elhamvasztja a lusta kényelem szeretetet, a bezárkozó önzést, az irigykedő versengést, az értelmetlen kapzsiságot és a többi-többi mind-mind szemetet. Kiégeti lelkünkből a bűnt, a tisztátalanságot, a gyűlöletet, de még a gyávaságot is. A szél a tűz mellett harmadik jelképe a Szentléleknek a nyelv. A nyelv adja tovább mindezt, ami bennem van, a gondolataimat. A lélek is azt akarja, hogy akire kiárad, az adja tovább a szent tüzet, a hitet, a szeretetet, mindent. Akinek szívében lángol a szeretet, az másokat is lángra tud lobbantani, bár az is igaz, aki kihűlt, az másokat is megdermeszt. A Szentlélek csodát tett az apostolokkal. Emlékezünk az apostolok cselekedetében leírt pünkösdi jelenetre? Ma is csodákat tesz a lelkek mélyén, és ha engedem, akkor velem is csodát tud tenni. És ez nem üres szólam, hanem igazi vágy, És ebből a vágyból fakad majd az az imádság, ami az enyém is, hogy jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, szeretetet tüzét lobbantsd föl bennünk. A mai evangéliumban, ahogy ezt visszaemlékezve idézzük, Jézus a bűnbánat szentsége kiszolgáltatására felhatalmazza az apostolait. Azt mondja nekik, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok a bűneit, azt én is megbocsátom. És ez azt jelenti, hogy amikor egy pap kimondja a feloldozás szavait, akkor a Szentlélek működik általa, és a Szentlélek eltörli a bűnöket. De így van ez mind a másik 6 szentségben. Kereszteléskor a Szentlélek veszi birtokába a lelket, ő teszi tisztává és árasztja el isteni élettel és kegyelemmel. A Szentlélek adja át a hit, a remény, a szeretet és a természet feletti erények csiráját. A lélek jelöli meg örök pecséttel a lelkeket. De a birmálás kifejezetten a Szentlélek szentsége. Az oltári szentség is a léleké. Az átváltoztató pap szavaiban a Szentlélek működik, azért is kéri a pap az átváltoztatás előtt, hogy az atya árassza el a Szentlélek áldásával a kenyeret és a bort. Küldje rejá Szent Lelke harmatát, hogy így legyen belőle Jézus teste és vére. A szentáldozás fő értelme az, hogy velünk egyesülő Jézus szívéből az ő lelke áradjon belénk, árasszon el bennünket, és egyre teljesebben tegyen tökéletessé. A Szent Kenetben, ahogy most soroljuk a szentségeket, láthatjátok, itt is a Szentlélek készít fel a nagy útra. A bűnbánat szentségében is a Szentlélek adja nekünk magát, hogy felismerjük bűneinket, és vágyjunk a tisztulás után. És igaz legyen a bánatunk, őszinte, szívből fakadó. A lélek működik a feloldozó pap szavaiban, és a Szentlélek árad el újra a bűnös lélekben, és megigazul. Az egyházi rendszentségében, a papságban, a Szentlélek adja a papi karaktert, az eltörölhetetlen jelet. A házasság szentségébe pedig isteni régiókba emeli a házasságot, és a kegyelem forrásává teszi azt, sőt, az üdvösség eszközévé a felek számára. A Szentlélek kegyelmére kapnak jogot a házastársak egész házas életükre. Nincs szentség a Szentlélek nélkül, sőt, kifejezetten azt kell állítanunk, hogy ő maga a szentség lelke. De vajon egyszer is gondoltunk már az Isten lelkére, akárcsak a szentáldozáshoz járultunk, vagy gyóntunk, vagy amikor házasságot kötöttünk, vagy amikor minket pappá szenteltek? Egész hitünk valójában nem más, mint a Szentlélek ajándéka. A vallásosságunk, egész életünk is az. Ne kell tehát próbálnunk a valóság szerinti viselkedést, és a Szent Lelket úgy kell tisztelnünk és imádnunk, mint az életünk központját. Nem mehetünk el pünkösd ünnepekor a birmálás szentségének említése nélkül. Az ember rendszerint mást vár az Istentől, mint amit ő adni akar nekünk. Így voltak az apostolok is. A felszabadító messiás királyt várták, aztán a Szent Lelket kapták. Nem rossz csere ez. Jézus a királyság elől elrejtőzött a kenyérszaporítás után, de a lélek eljöveteléért az életét adta. Kortársai közül is sokan csalódottan otthagyták Jézust. És Jézus ügyét, amikor látták, hogy itt csak a Szent Lelket kapjátok, elhagyták. Az apostolok és sokan mások rájöttek, hogy ez sokkal jobb, és csak ez az egyedüli jó. Ezért is tartottak ki a szeretetben egészen a vértanúságig. Sokan várják már évekkel előre türelmetlenül a bélmálást. Így vannak a mi gyerekeink is. De tulajdonképpen mit várnak? Ajándékot? Parádét? Egy családi ünnepet csupán? Van, aki nem birmálkozik, mert nem talál méltó bérmaszülőt, vagy egyedül áll oda, ha elég bátor. Hányan vannak azok, akik akár szülők, akár gyermekek, a Szent Lelket várják és óhajtják, és nincs, aki segítsen. Mert az egyházat kerülik, a törvényeket nehezen tartják, az előírásokat pedig nehéznek fogják. Pedig az Isten a legtöbbet adja, amikor a saját lelkét árasztja ránk, ő számunkra az igazság lelke. Hogyan érthetnénk meg, hogy a világban ennek csak akkor van helye, hogyha a világ el tudja érni, hogy a szeretet lelke munkálkodjék benne. A lélek megadja, hogy értelmét lássuk, még a legértelmetlenebbnek is, a szenvedésnek is. Mert az ember szemében pillanatnyilag úgy néz ki, mintha a szenvedés értelmetlen lenne. Hogy lássuk a jövőt, Jézus eljövetelét, van egy nagyobb ajándék, mint az, hogy az értelmemmel átlátom az életemnek az értelmét, meg a Szentlélek segítségét, hogy az Isten szemével nézhetek mindent, mert ő ad lelkén keresztül nekem a hét ajándékkal hét támaszt. A Szentlélek a bátorság lelke is. Bátor, hogy szeretni tudjak, és hogy én is bátor legyek a szeretetre. Ez az egyetlen érzés, amely fölemel, önmagam fölé emel föl, egészen az Isten szívéig, ahol megérzem, hogy az Isten a szívével szeret, és én is szerethetem a szívemmel őt és embertársamat. A szülőknek pedig addig kell imádkozniuk, amíg rá nem döbbennek arra, hogy a gyermekek a legtöbbet kapják akkor, amikor az Isten lelke árad ki rájuk. És bizony, ezért a lélekért mindent érdemes odaadni. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, köszönöm, hogy hallgattatok. Pünköst a lélek ünnepe, a Szentlélek kiáradásának a napja, nekünk pedig életünk és üdvösségünk. Amen.
Önök Horváth István atya elmélkedését hallhatták Pünköstről.